kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
1,7%-kal nőtt a bruttó hazai termék az idei első negyedévben éves alapon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok megegyeznek. A szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi GDP-t, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, jelezte a KSH. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 8,1%-kal emelkedett. Az első negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja 4,5%-kal, importja 4,8%-kal bővült az előző év azonos időszakhoz képest, jelentette ezt is a hivatal. Az aktívum 2,5 milliárd euró volt, 94 millióval több az egy évvel korábbinál. Budapestre látogat ma az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael Megret az új magyar kormány tagjaival megvitatja az idei jogállamisági jelentést. Az Európai Bizottság közleménye külön kiemelte, hogy a kormány múlt héten hivatalosan is jelezte a csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ez fontos lépésnek nevezték a testületben az EU pénzek védelmében. Minden szempontból előnyös az uniós pénzek hazahozatala, az Európai Bizottsággal kötött megállapodás, mondta tegnap a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter úgy fogalmazott, a tárgyalások során egy jottányit sem engedtek, sem jogi, sem pénzügyi területen. Hozzátette, a korrupció elleni fellépés és a közpénzek átlátható felhasználása volt a feltétele annak, hogy az ország hozzáférjen a 16 milliárd 400 millió euróhoz, mint egy 6000 milliárd forinthoz. Nemzetközi megbeszélésekre utazott a miniszterelnök. Magyar Péter ma Berlinben kétoldalú tárgyalás folytat Friedrich Merz német kancellárral, holnap pedig Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel. Csütörtökön aztán az ír kormányfőt Michael Martin fogadja Budapesten. A külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét Tom Berendsent fogadta hivatalos látogatáson. Orbán Anita a Facebookon azt írta, az uniós forrásokat hazahozták, így szeptembertől újraindul az Erasmus program is, a mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája ez volt. Jövő évtől vezetné be a kata új szabályait a kormány, erősítette meg a pénzügyminiszter. Kármán András az országgyűlésben hangsúlyozta, érdemben terveznek változtatni a mostani szabályokon, úgy, hogy a munkáltatók ne használhassák ezt az adózási formát a munkaviszony kiváltására. Hozzátette, szeretnének arra is megoldást találni, hogy a katás vállalkozók sem maradjanak nyugdíj nélkül. Egy kérdés adott válasz keretében Magyar Péter Torockai Lászlót nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetőjének. A hirtelen döntés láthatóan a Mi Hazánk elnökét is meglepte. A miniszterelnök kijelentette, korábbi felesége Varga Judit semmilyen módon nem érintett a végrehajtó maffia ügyében. Több forrásból megerősített információk szerint az amerikai elnök feszült, trágár hangvételű telefonhívásban kritizálta Benjamin Netanyahu izraeli kormányfőt a libanoni katonai eszkaláció miatt, leállítva egy beiruti csapás tervét. Donald Trump figyelmeztette az izraeli lépések nemzetközi következményeire. Előzőleg Izrael Libanon elleni támadásai miatt Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a közvetett tárgyalásokat, jelentette az iráni hírügynökség. Követelik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítását a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonását a megszállt libanoni területekről. Donald Trump szerint egyébként akár egy héten belül megállapodás születhetne Iránnal, bár a végleges tervezetet még nem hagyta jóvá. Az amerikai elnök úgy látja, a tárgyalások jól haladnak, miközben az USA fenntartja az Iránra nehezedő tengeri blokkádot. Csütörtökön lezárják a Romániát Bulgáriával összekötő legnagyobb forgalmú Dunahidat javítási munkálatok miatt. A 2200 méter hosszúságú, 1954-ben épült Barátsághíd Bulgáriához tartozó részén 2024. júliusában kezdődtek meg a javítási munkálatok, amelyek időtartamát a szófiai hatóságok 2 évre becsülték. Két helyen is barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, vasárnap a terület északi részén Szögliget és Bódvaszilas között, tegnap pedig a déli részen Égerszög település külterületén. Nincs kizárva, hogy ugyanaz az állat tűnt fel mindkét helyen, a szakemberek óvatosságra intenek. Aggasztó jelenségre figyeltek fel a Tihanyi-félsziget egyik legismertebb természeti területén, tömeges halpusztulás kezdődött a belső tóban. A szakemberek szerint a jelenséget oxigénhiány okozza, a pusztulás pedig elsősorban egy inváziós halfajt érint, az ezüstkárászt. Végül az időjárásról: derült az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, mérsékelt légmozgással, a csúcshőmérséklet 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk vendége Rózsa Babic Nóra, idegrendszeri fejlesztő, szülői tudatosság fejlesztő, akivel arról fogunk beszélgetni, hogyan legyünk türelmesebb, tudatosabb szülők. Szabad-e dühösnek lenni? Lehet-e dühös a gyerekünk? S mi az, ami már nem elfogadható viselkedés részéről? Okoz-e kárt az alkalmankénti veszekedés? A többi mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak, ha a következő közel fél órában velünk tartanak. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai műsorunk vendégét, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy mi is határozza meg azt, hogy mennyire tudunk türelmes szülők lenni. Hogyan álljunk neki a mindennapoknak, tudunk-e tudatosan készülni a szülőségre magára, tudunk-e tudatosak lenni a türelmességben, hogy kevesebbet veszekedjünk, tegyük szívünkre a kezünket, szerintem mindenkivel előfordul. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Nóri, újra, és beszélhetünk egy szerintem igen fontos témáról.
Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Igen, ez a szülői türelem kérdéskör, ez egy nagyon összetett kérdés, mert én azt gondolom, hogy amikor a gyermekünket várjuk, mint édesanyja, akkor mindig egy ilyen rózsaszín álomkép leveg a szemünk előtt, hogy majd én másképp csinálom, majd nekem sikerülni fog, majd én türelmesebb leszek, és aztán bizony, amikor ott van a gyerkőc, és jönnek nap, mint nap a kihívások, akkor úgy arcul tud csapni a valóság, hogy hát bizony azért az embernek a türelme véges, akármennyire is természetesen szereti a gyermekét, de nem igazán lehet erre a 0-24 órás szolgálatra felkészülni, főleg ami a gyerekvállalásnak az első néhány évét jellemzi, mert hogy innen azért nincs szabadságra menetel. Ha elmegyünk nyaralni, sajnos jön a gyerek is, sajnos vagy nem sajnos, de hogy igazából ezek nem feltétlenül pihentető évek, és aztán tényleg azzal szembesül az ember, hogy bizony elfogyott a türelem, kiakadok én is, és akkor igazából, amikor a gyerek valamin kiborul, vagy kiakad, vagy sok neki, és ugye ebbe a szülő is belevonódik, akkor már ugye ketten hisztizünk, vagy ketten vagyunk kiakadva, tehát hogy ez nem egy igazán előrevívő állapot. Tény és való, hogy nagyon nagy fokú igénybevételnek vannak kitéve az édesanyák az első években. Igazából én azt gondolom, hogy erre egyfajta szülői önismerettel lehet valamennyire felkészülni, hogy tudatosítja magában az ember azokat a helyzeteket, amelyek őt mondjuk kiakasztják, amelyekre fel tud készülni, hogy na az neki például egy piros gomb, amire azonnal ugrik, és akkor ezek így nagyon szépen nagy fokú tudatossággal, sok-sok odafigyeléssel, önmagunkra figyeléssel, ezek azért csökkenthetők. Vagy hogyha az ember, egy kicsit így azt is szoktam mondani, hogyha előhúzzuk a farzsebünkből a józanabbig eszünket, akkor egyből világossá válik, hogy ha én is belevonódok a gyereknek a műsorozásába, akkor azzal nem leszünk előrébb. Tehát, hogy én vagyok a felnőtt, én vagyok az ő szülője, nekem kell utat mutatni, nekem kell az érzelmek háborgó tengeréből egy picit kivezetni őt, tehát, hogy mindig mi vagyunk a minta a gyermekünk számára, és hát személy szerint egyébként nekem ez például akkora motiváló erő, hogy én ezt tényleg így bármikor elő tudom húzni, hogy jó, akkor mit szeretnék a gyerekemnek mutatni. Mert amit a szülő követ, amilyen mintát követ, az lesz a gyermeke számára is a követendő példa. És ugye ezek nyilván tudattalan folyamatok, tehát hogy ez mindig olyan, mint hogyha a gyerkőc fejében egy ilyen belső mozi forogna, és akkor rögzít minden pillanatot, hogy ja, anya ezt így csinálja, jó, akkor én is. Aha, apa meg ezt úgy csinálja, jó, akkor én is, mert ezek szerint így kell, mert mi vagyunk a modellek a gyermekünk számára.
Nagyon sok minden befolyásol minket egy-egy nap során, itt a fiziológiás dolgokra is gondolok. Jöhet egy fejfájás, kialvatlanság, stb. Nyilván ettől is türelmetlenebbekké válunk. De az jutott még eszembe, hogy hozunk is magunkkal ugye mintákat, szülői mintákat, és régebben nem figyeltek ennyire oda, nem voltak ennyire tudatos szülők, én azt gondolom. Most egyre inkább fókuszba helyeződött az, hogy hogyan tudom ezt jobban csinálni, hogyan tudom elhagyni a régi mintákat, hogyan tud ezzel megküzdeni a szülő, hogy ő ezt a mindennapokba adaptálja?
Hát ez erről szól a szülői önismeret igazából, hogy amikor felismerem azokat a mintákat, amelyeket én magam is mondjuk kaptam gyerekkoromban, és van közte egy csomó jó, amit szeretnék továbbvinni, ami az örömömre szolgál, amit követendőnek tartok, és hát van közte legtöbbször egy csomó olyan is, ami már nem szolgál minket, ami nem előrevezető, nem együttműködést, hanem egy hatalmi harcot eredményez mondjuk, de hogy ezeket nagyon szépen fel lehet ismerni, fel lehet fedezni, és ezeket, amelyekre már nincs szükségünk, azokat le lehet építeni. Tehát ehhez kell az a fajta önmegfigyelés, tudatosság, saját magunknak a tudatos működtetése, hogy mit akarok, hogyan akarom, és tudom, hogy ez az akarni szó, ez a magyar nyelvben nem sokszor azt mondjuk a gyerekeknek is, hogy hát szeretnék, de hogy én azt gondolom, hogy igenis lehet akarni valamit a legnagyobb jó szándékkal is, tehát hogy ez ilyen belső indítatást feltételez.
Vannak erre jó gyakorlatok, példák, amiket hoztál most esetleg, hogy előfordul, akár hány éves gyereknél vehetünk mintákat, hogy mit tehet a szülő, ha mondjuk kiborul a 3 évesem? Ez ugye nyilván neki életkori sajátosság is, de hogy hogyan tudok én abban a szituációban kellően türelmes lenni? Van erre recept egy kevés?
Hát erre például nagyon jó módszer lehet az, hogyha az ember felismeri és megtanulja a bizonyos én állapotokat önmagában felismerni, mert bizony előfordulhat, hogy egy felnőttkori kiborulás az igenis egy gyermeki viselkedést feltételez. És pontosan erre, tehát hogy nincs új a nap alatt, pontosan erre szolgál a szülői önismeret is, hogy amikor a gyermekemnek sok valami kiborul, műsorozik, elszakad nála a cérna, akkor igazából felnőttként nekem az a feladatom, felnőttként is, és a szülőjeként is, hogy őt megtartsam. Én ezt például nagyon sokáig nem értettem, ezt a nagyon szép kifejezést, hogy megtartani a gyermek érzéseit, de hát egy erről szól, hogy amikor ő neki sok valami, akkor én azt tudjam elviselni, azért, mert valószínűleg jó esetben már van tapasztalatom arról, a felnőttként is, és az ő szülőjeként is, hogy ezek az érzések, ezek mulandóak, megoldhatóak, feldolgozhatóak, és ehhez nyilván az kell, hogy magamban ezeket megéljem, ezeket megtapasztaljam, mert amit én tudok, azt tudom átadni a gyermekemnek is.
Érdemes ilyen helyzetekben egy kicsit akkor hátrébb lépni, számolni magunkban, tehát hogy valami másféle fókuszt keresni magunknak, tehát hogy a gyerekem akkor megélhesse ezt az érzést, én azt türelmesen megvárjam, és akkor mondjuk másra figyelek?
Hát nem kell feltétlenül másra figyelni, szerintem itt a legjobb módszer az lehet, hogy magára figyel az ember, és tényleg ez a veszek egy nagy levegőt, tudatosítom magamban, hogy mit szeretnék, mi az, ami ezt a helyzet, ennek a helyzetnek a megoldását szolgálja, akár lehet számolgatni is, és egyébként, hogyha behozhatok ide egy példát, Kádár Anna Mária meseterapeuta egyik elhíresült példája, hogy az anyuka és a hisztiző gyermeke ott vannak a boltban, és az anyuka csak konkrétan egy nevet mantrázik, hogy Viola, meg fog oldódni, Viola, nyugodj meg, Viola, maradj nyugodt. És akkor kérdezi egy szintén sorban álló hölgy, hogy milyen kedvesen beszél a gyerekével, pedig ez szegénykém itt hisztizik, meg veri magát a földhöz, és erre az anyuka mondja, hogy de hát én vagyok Viola. Tehát, hogy igen, elsősorban tényleg ez a legcélra vezetőbb, hogyha ha magunkkal tudunk mit kezdeni ezekben a nehéz helyzetekben, és ilyenkor bizony kőkeményen a célra fókuszálva nem hagyjuk eluralkodni saját magunkon az érzéseket, mert tényleg akkor az lesz a vége, hogy akkor már ketten ülünk a gödör alján a gyerekkel, és akkor, tehát hogy onnan azért nehéz egymást kirángatni tényleg.
Ugyanez a típusú működés működhet idősebb gyermeknél is? Tehát mondjuk egy tinédzser korszakban is működhet?
Abszolút, igen. Meg a tiniknél egyébként nagyon nagy szerepe van már a humornak. Tehát, hogy ez nekem egy nagyon kedves korosztály egyébként a tinédzser korosztály, mert velük már sokkal több mindent megengedhet idézőjelben magának az ember, tehát hogy egy helyzetet, míg ugye egy kisgyerek nem feltétlenül érti a humort, mint tudjuk, mindig van egy humorizálásnak alapja, és igazából amikor egy kamasszal az ember belevisz egy kis viccességet, egy kis humort, egy kis öniróniát, mert nyilván azért ez is nagyon kell a dologhoz, akkor ezért sokkal könnyebben áthidalhatók a helyzetek. És ugye egy kamasz, egy tinédzser gyerek már nagyon is látja a szüleinek az emberi mi voltát. Már ugye nem ez az álomkép kategória van már a gyerekek fejében, mint mondjuk egy kisgyereknél, hogy tényleg
óriásoknak látnak
minket. Persze, meg hibátlannak, meg hogy anya meg apa minden tud, és tényleg, hogy ők a mindenkori vezetők, stb. Tehát ez egy darabig így van, és utána, hogy kamaszodnak a gyerekek, érik az ő személyiségük is, egyre inkább látják a mi emberi mi voltunkat, ami teljesen oké. És azt gondolom, hogy ez egy tök jó közös pont tud lenni, hogyha az ember hajlandó egy kis öniróniát gyakorolni, mert ez a kamaszok számára sokkal kézzelfoghatóbbá, vagy sokkal emberibbé teszi a szülőt.
Beszéljünk kicsit arról az oldalról, amikor elszakad a cérna és veszekedünk. Uh-huh. Ez egy ördögi kör szerintem, tehát hogy már önmagát generálja folyamatosan, és ugye a konfliktust mélyíti a gyerek és a szülő között akár. Hogyan tekintesz te, mint szülő és mint szakember magára a veszekedésre?
Hát néha a veszekedés egy szükséges dolog, tehát hogy azért nem gépek vagyunk, tehát hogy természetes az, hogy bármennyire is próbáljuk az arany középúton tartani az érzéseinket, tehát hogy azért van az a helyzet, amikor igenis kiakadunk, és még azt is ide tudnám hozni egyébként, hogy ugye a dű az szociálisan egy kevésbé elfogadott érzelem. Tehát, hogyha valaki szomorú, őt akkor megvigasztaljuk, ha valaki fél, akkor bátorítjuk, de egy dühös emberrel vagy gyerekkel, na ez szerintem az a helyzet, ahol a legkevésbé tudunk úgy mit kezdeni, mert sajnos abban a helyzetben, vagy abban a szituációban neveltek bele minket, vagy az a szociálisan elfogadott, hogy dühösnek lenni nem szabad, nem illik. És ugye a gyerekeinknél is legtöbbször ezt az érzést tiltjuk le, viszont tényleg van az a helyzet, amikor elgurul a gyógyszer, és ott akkor borul a bili, stb., tehát hogy nem tudunk gátat szabni a dű érzésének, és sokszor egyébként nem magával azzal van a baj, hogy dühösek vagyunk, hanem ahogy ezt kifejezzük. Tehát, hogy például azt gondolom, hogy egy kisgyereknél a dű kifejezése az egy nagyon is ösztönös dolog, viszont az, hogy mondjuk a szülőt rugdossa, az egy megengedhetetlen viselkedés. És itt nagyon fontos ketté választani az érzést, meg a viselkedést. Tehát, hogy párnát csapkodni abszolút lehet, de a szülőt rugdosni, én azt gondolom, hogy ez nem fér bele. És ugyanez egyébként felnőtteknél is, tehát hogy legtöbbször mi is sajnos sokszor csak a szőnyeg alá söpörjük az érzésünket, hogy jó, most nagyon fölhúztam magam, meg dühös voltam, de úgy igazából nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Én a mozgást mondom egyébként még, ami gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt nagyon jó indulatlevezetési módszer. Ennek evolúciós okai vannak egyébként, de hogy a nagy mozgásokkal, amikor kiugráljuk, kisportoljuk, kifutjuk magunkból, ez felnőttként is nagyon-nagyon jól tud működni.
Akkor, ha jól értem, egyébként érdemes megtanítani a gyereket arra, hogy hogyan tudja a dühét kiadni magából, akár megengedhető módon, hogy ő azt később a felnőtt korában is megfelelően tudja alkalmazni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy annyira dühös lesz felnőttként, hogy ugye ez a tipikus, hogy van olyan, akinek filmszakadás van. Uh-huh. Nem is emlékszik arra, hogy mi történt, mert annyira indulatos lett.
Igen. Ez az érzelem, igen. Hát itt is visszakanyarodnék arra, hogy mindig a szülő a minta. Tehát, hogy minden érzelem kezelésében, vagy mondjuk ilyen nagyon-nagyon intenzív érzéseknek a kezelésében is a szülő viselkedése lesz a minta, és pontosan ezért van az, hogy amikor mondjuk a gyerekünket látjuk, hogy tényleg elborították nagyon az érzelmek, de mondjuk egy olyan szinten van még, hogy lehet hozzá kapcsolódni, vagy tud ő hozzánk kapcsolódni, akkor megmutatjuk neki, hogy figyelj drágám, most akkor gyere, ugráljuk ki egy kicsit, vagy jól rázd meg a kezelésre, és csöpögtest ki az ujjaid végén, vagy hogy tombolt ki. Tehát, hogy például a toporzékolás, az akár egy elfogadható dolog lenne, miért is? Mert sem önmagát nem bántja vele, sem másokat. Dühös? Hát igen. Szabad dühösnek lenni? Igen. Szabad olyan módon és olyan módon levezetni, ami sem önmaga, sem mások kárára nem megy.
Ez talán egyébként még egy szülőnek is jó esik hallani, hogy szabad dühösnek lenni, szabad megélni azt, hogy akár a dühünk annak létjogosultsága is lehet. De ugye kicsit még a szülőkre térjünk vissza, hogy említetted, hogy ugye az önismeret az nagyon fontos, megismerni saját magunkat is, szülőként is, meg nyilván más a szülői működésünk is akkor, de hogy mi ezt hogyan tudjuk fejleszteni? Hol, milyen csatornákon, fórumokon keresztül, mit keressünk?
Hát egyrészt én is ezt tanítom a hozzám forduló szülőknek, erre különböző nagyon klassz módszerek vannak, igazából én mindig arra törekszem, hogy ha bár ezek szakmai iránymutatások, de hogy egy olyan nagyon közérthető módon adjam át a szülőknek, amellyel tudnak boldogulni. És hát van erre szakirodalom is, az Elég jó szülő című dologra, hogyha az ember rákeres, akkor nagyon sok hasznos tartalmat tud elérni. Mert hogy pontosan ez a cél, hogy elég jó szülők legyünk, tehát nem egy piedesztára emelt félisten, vagy nem tudom kicsoda, hanem egy olyan az emberi minőségét és az emberi hibáit felvállaló vezetők legyünk, mert tulajdonképpen egy szülői szerep az mindig vezetésről is szól, amellyel a gyermekünknek olyan példát, olyan követendő példát tudunk állítani, ami az életében a segítségére lesz.
Ez egy kulcsmondat volt szerintem, ez az elég jó szülő, mert hogy olyan sokszor kapja meg szülőként, édesanyjaként, édesapaként a világtól, a társadalomtól azt, hogy jól csinálja-e? Saját magának is felteszi talán a kérdést, hogy jól csinálom-e is, mikortól rontottam el valamit, hogy elrontok valamit feltétlenül azzal, ha veszekedek a gyerekkel?
Nem, én azt gondolom, hogy nem. És ezt nagyon jó, hogy megkérdezted, mert tehát, hogy a szülőség, vagy a gyereknevelés az én olvasatomban az olyan, mint egy maratonfutás. Tehát, hogy 18-20 év múlva derül ki, hogy na úgy nagyjából jó volt-e a dolog. De hogy egy-egy apró mozzanat, vagy egy-egy rossz nap, vagy rossz hét, vagy rossz periódus, azért az nem írja felül a másik, nem tudom, 16 évnek a klassz dolgait. Tehát, hogy pontosan ebből adódik az a sok-sok szülői feszültség, lelkiismeret fordulás, hogy úristen, kiabáltam a gyerekkel, hát azért nem dől össze a világ. Tehát, hogy már pedig azért sem, mert hogy a gyereknek nagyon fontos, hogy ezt is megtapasztalja, hogy igen, anya türelmes, igen, apával lehet ezt is csinálni, stb. Na de, hogy hol van a szülőnek a határa? Amit már tényleg nem engedek meg, amit már tényleg nem szabad, és bizony akkor néha előfordul egy-egy kiabálás, vagy egy olyan intenzív időszak van, hogy ott, vagy téma, amivel tényleg nagyon nem jutunk zöldágra, nagyon nem tudunk abban kapcsolódni, de hogy ez így belefér, és azt gondolom, hogy egy veszekedés nem írja felül azt a sok-sok klassz élményt, amit egyébként adhatunk a gyermekünknek.
Remélem ez eljut mindazokhoz, akiknek ezt most hallani kellett. Köszönöm, hogy eljöttél hozzá.
Én köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rózsa Babic Nórával, idegrendszeri fejlesztővel, szülői tudatosságfejlesztővel beszélgettünk a veszekedés és a türelem témakörében. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya fohásza, Isten irányítsa a hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. A pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Leó pápa Villa Názáret közösségéhez. Legyete a keresztény gondolkodás műhelye. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa a Szent Háromság misztériumáról emlékedett, arra buzdítva, hogy fedezzük fel újra, a Szent Háromság arra készített bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok!
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Köszöntötte a dolgozószobája ablakából 14. Leó pápa, a Szent Péter téren megjelent mintegy 20 000 hívőt, emlékeztetve rá, hogy egy héttel ezelőtt pünkösd ünnepével véget ért a húsvéti időszak, majd Szent Háromság vasárnapjához fűzte tanítását. Amikor ezen a vasárnapon a Szent Háromság misztériumát ünnepeljük, lehetőség nyílik arra, hogy visszatekintsünk az eddig megtett útra, kiindulva annak középpontjából, vagyis Isten életéből, aki Jézus Krisztusban ajándékozta magát nekünk. Ez az élet egy dinamikus, kimeríthetetlen, gyümölcsöző közösség, amely már most minket is magában foglal, az atyát és a fiút összekötő Szentlélek ugyanis kiáradt a szívünkbe, így a világban formát ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élet tere, ahol az ég és a föld már érintkezik egymással, mutatott rá katekézisében a Szent Atya. A pápa utol Szent Háromság vasárnapjának evangéliumi szakaszára, amely Nikodémust
ci presenta Nikodémo.
Izrael egyik kiemelkedő személyiségét mutatja be, akit mély vonzalom fűzött Jézushoz. Hogy ne lássák meg, Nikodémus ének idején keresse fel Jézust, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos mestert, és kérdéseket akart feltenni számára. Az Úr fontosnak tartotta Nikodémus keresését. Vendégül látta őt, és meglepte azzal a kijelentésével, hogy egy felnőttnek is lehetséges újjászületnie. Jézus szavai azt sejtették Nikodémussal, hogy Isten élete képes lenne átalakítani életét. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, és megvilágította sötét éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomban visszhangzik, mondta Leó pápa idézve János evangéliumának szavait. Úgy szerette Isten a világot,
Dio ha tanto amato il mondo,
hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindazt, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És továbbá, Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy erítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Leó pápa azt emelte ki Szent Háromság vasárnapjának ünnepén, hogy otthon vagyunk Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek misztériumában, ahogy Nikodémus is otthon érezte magát Jézus mellett. Isten élete csodálatos és magában ragadó, békét ad gyakran olyan nyugtalan szívünknek, és a Szentlélek örömében fivérként és nővérként találkoztatunk egymással. A Szent Háromság arra késztet bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és sivárságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése. Nikodémus a Sanhedrin, azaz Izrael főtanácsának tagja volt.
Nicodemo faceva parte del Sinedrio.
Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra buzította a többieket, hogy hallgassák meg őt, mielőtt elítélik. Magán Krisztuson keresztül kapta meg Istentől a közösség lelkét, amely megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik, panaszkodik, magányos lesz, és lelke soha nem ünnepel, mondta a pápa, majd így folytatta. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak, örvendjetek és tökéletesedjetek.
Siate gioiosi, tendete alla perfezione.
Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene, idézett a Szent Atya a vasárnapi szenteszkéből, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Végül Szent Háromság vasárnapján délben az Úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa azért fohászkodott Szűz Máriához, hogy az Isten akaratára adott igényében virágozzon fel a mi igenünk is, amellyel válaszolunk a Szent Háromság szeretetére.
Angelus Domini nunciavet Marie.
A Szent Atya fohásza. Isten irányítsa hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. Szent Háromság vasárnapján délben, az Urangyalra elimádkozása után Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalom csillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak. Május hónapjában az egész egyházból egységes fohász hangzott fel a békért, különösen a rózsafizér imán keresztül, mint egy szakadatlan lánc. A háború sújtotta a népeket Szűz Mária közbenjárására bízta, mondta Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévő lelkismeretét és irányítsa a döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. A pápa utalt rá, hogy Olaszországban ezen a vasárnapon ünneplik 25. alkalommal a fájdalom csillapítás napját. A Szent Atya közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, köszönettel és bátorításra fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. A Szent Péter télen összegyűlt római híveket és nemzetközi zarándó sereget üdvözölve, a pápa kiemelte a kameruni Kumba egyházmegye püspökétés zarándokait, valamint a szlovákiai Dunalusma plébánia kórusát. Leó pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál imádkozt el a rózsafizért online kapcsolatban a világ Mária kegyhelyeinek jelentős részével, akik együtt kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéért. Amikor őszinte szívvel keressük a békét, az inkább élet mindennapi elkötelezettségét jelenti, ez a béke igazságosságból és szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Meghallgatom, mit mond Isten, az Úr. Békét hirdet népének.
Egli annuncia la pace per il suo popolo.
Híveinek, azoknak, akik bizalommal térnek vissza hozzá. A Zsoltán szavai jól illenek ma esti rózsafüzér imádságunkhoz, mert kifejezik azt a reményt, amelyre szükségünk van, különösen a jelenkor nehézségei és erőszakosságai miatt, kezdte beszédét Leó pápa. Nyissuk meg tehát a szívünket Isten igényének meghallgatására, hogy imádságunkban megértsük a történelemben zajló események értelmét, felismerve Isten gondviselését, amely mindig irányítja azt és segít minket. Szűz Mária a hívő példaképe, aki szívével fülel arra, hogy meghallja, mit mond Isten. Ő példát mutat nekünk engedelmességével, amely befogadja méhébe Isten fiának megtestesülését. Ha Máriával együtt emlékezünk a rózsafüzér titkairól, felismerjük, hogy Jézus Krisztusban az Atya egyetlen és végleges igéje valósul meg, a béke igéje mindazok számára, akik bűnbánó szívvel térnek vissza hozzá. Az Úr soha nem hagy el minket, ha mi elfelejtjük őt, még akkor sem, ha utat tévesztünk. Ő eljön értünk, és örök szeretetével mellettünk áll. Ahogy Izaiás próféta emlékeztet minket, ajkamra veszem őt, béke, békesség a távoliaknak és a közelieknek.
Pace ai lontani e ai vicini.
Aki bízik Istenben, megérti ezt a békességről szóló üzenetet, és annak alkotó mesterévé válik, saját kezével építve meg azt. A béke ugyanis nem laboratóriumban igazolható elmélet, nem naív illúzió, sem pedig érdekből kezelt ügy. Amikor őszinte szívvel keressük, inkább életünk mindennapi elkötelezettségét jelenti. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Még ebben a feszültségekkel és konfliktusokkal teli időben is lehetségessé válik a béke, ha hajlandók vagyunk meghallgatni azok kiáltását, akiktől megvonták. Ártatlan gyermekek, szorongó anyák és apák, bántalmazott foglyok, menekültek, minden korosztályból származó szenvedő emberek. Mindannyiuk ajkán egyetlen szó van, béke. Mi tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka.
La pace è sempre possibile, perché è dono di Dio.
Ez a béke, az ő békéje, Jézus Krisztus, Isten fia arcát viseli, aki az értünk feláldozott életével kiengesztelte az eget és a földet. Ahogy Pál apostol írja, ő a mi békességünk. Ő az, aki lerombolja az ellenségeskedés falait, aki alázatosságával győzi le az arroganciát, és aki az egész teremtést megváltja a bűntől. Amikor az Úr Jézus velünk van, folytatta Leó pápa, és az ő szeretetének igaz tanítmányaként viselkedünk, akkor a Szentlélek megvalósítja azt, ami emberi szemmel nézve lehetetlennek tűnik. Amikor viszont eltávolodunk Istentől, eltávolodunk az embertől, a fele barátunktól is, és közömbösebb maradunk a fájdalmával szemben. Valahányszor visszatérünk az Úrhoz, az ő békéje a mi elkötelezettségünké válik mindannyiunk feladatai és felelősségei szerint. Imádságunk így küldetéssé és proféciává válik, többé nem lesz ártatlanok sírás a városainkban, senkinek nem kell majd bombafenyegetés miatt elmenekülnie otthonából. A hatalomvágy és a szavak erőszakossága helyet ad az igazságosság és az igazság szomjúságának. De mindenki teheti és köteles is megtenni a magáit, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Kedves testvéreim, az igazi béke a szerető szívben kezdődik, és azt a megbékélés szavait kimondó ajkak tanúsítják. A szemekben tükröződik, amelyek szerítséggel és bölcsességgel tekintenek a világra. Ez az igazi erő, az igazság és a szeretet ereje. Isten béketeremtőket keres. Szent anyánk segítsen nekünk, hogy minden nap válaszoljunk neki így, íme itt vagyok.
Il nostro, eccomi.
De ne csak szavakkal, hanem tettekkel is. Zárta beszédét 14. Leó pápa a vatikáni kertékben tartott világméretű rózsafüzér ima után. Leó pápa beszéde a Villa Názáret közösségéhez. Legyetek a keresztény gondolkodás műhelye. Leó pápa szombat délután 5 órakor fogadta a Villa Názáret egyetemi kollégium közösségének mintegy 1000 tagját az áldások termében. A 80 évvel ezelőtt a tehetséges szegény diákok támogatására létrehozott egyetemi közösség mai diákjait és tanárait arra buzdította, hogy elkötelezetten járuljanak hozzá egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. Leó pápa beszéde kezdetén megemlékezett a Villa Názáret történetének jelentősebb személyiségeiről, az alapító Domenico Tardini bíborosról, Antonio Samori bíborosról első utódjáról, és Achille Silvestrini bíborosról, aki megújította és tovább vitte a kezdeményezést. 1946-ban a II. Világháború befejezése után alapították a názáreti villát, az oktatás és a béke szimbólumaként és eszközeként. Az alapító megértette, hogy a tartós béke elmódítása szükséges a fiatalokat vezetőké képezni,
formare i giovani
a jó megcselekvésében, és felruházni őket megfelelő eszközökkel, hogy az evangélium értékeit megélhessék családjukban, tanulmányaikban, szabadidejükben és szakmai gyakorlatukban. Ezért a názáreti villa széleskörű lelki, intellektuális és erkölcsi oktatási programot indított azzal a konkrét céllal, hogy ezt a lehetőséget elérhetővé tegye azok számára is, akik tehetségben és jó akaratban gazdagok, de nem rendelkeznek a tanulmányok folytatása a szükséges eszközökkel. Az alapító Silvestrini bíboros a Villa Názáret közösségének formálására bibliai elveken és képeken nyugvó programot teremtett, melyek között a lábosásról szóló evangéliumi történet és az irgalmas szamaritánus példázata segít megérteni, hogy milyen legyen az Úr tanítmányainak életmódja. Leó pápa idézte elődje buzdítását. Akkor válunk teljesen emberré, amikor több mint ember vagyunk, amikor engedjük, hogy Isten önmagunkon túl vezessen minket, hogy elérjük legigazibb lényünket. Ezt hangsúlyozta Leó pápa is most megjelent enciklikájában. Nem egy felfokozott önellátás üdvözít minket, hanem egy felszabadító kapcsolat, egy átalakító közösség. Az emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy felépíti egy új Bábel-tornyát, vagy felépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik, és amelyben minden ember méltósága védelemben részesül, az igazságosságot előmozdítják, és a testvériséget lehetővé teszik.
E la fraternità resa possibile.
Leó pápa azt kérte a Villa Názáret közösségétől, hogy tegyék azt a keresztény gondolkodás otthonává és alkotó műhelyévé, ahol a különböző generációkhoz és életkörülményekhez tartozó tagok közös erőfeszítése hozzájárul egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. A közösség alapításának 50. évfordulója alkalmával Szent II. János Pál pápa arra buzdított, hogy sajátítsák el, és adják tovább azt a bölcsességet, amely megtisztít, kiegészít, teljessé teszi az emberi értelem és cselekvés legnemesebb törekvéseit, kiszabadítva azokat a gőg és az uralom logikájának fogságából, és megnyitja őket a szeretet és a szolgálat perspektívája előtt. Néhány évvel később 16. Benedek pápa a názáreti villában megismételte felhívását, hogy neveljék a fiatalokat a döntéshozatal bátorságára, a párbeszédre való nyitottságra, a hit olvasztó tégeiben megtisztult értelemre hivatkozva. Ezek a felhívások ma érvényesebbek, mint valaha, egy olyan időszakban, amikor a fiataloknak csodálatos lehetőségeik és eszközeik vannak, a tudása és a fejlődése, de nagy szükségük van világosságra és útmutatásra is, különösen az elme és a lélek, a hit, a tanulás, a hivatás és az élet közötti egység megteremtéséhez. Ezért Leó pápa is elődjeihez hasonlóan arra buzdítja a diákokat és a tanárokat, hogy megújult elkeseréssel folytassák munkájukat. Szépből köszöni mindnyájuk hozzájárulását, amellyel nap mint nap gazdagítják az egyházat és a társadalmat.
La chiesa e la società.
Végül Máriára, a bölcsesség anyjára bízta őket, és apostoli áldását adta rájuk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Falusi délután. Jaj, ez a sárga nyár, engem halálra untat. Pihegni látom rokkant, elnehezült falunkat. A csönd fölötte világnagy lilium, szárán a napbogár mászik hallgatagon. Ás itt a körtefa, elejti zöld gyümölcsét, totyog egy kacsa érte, csattogtatja a csőrét. A kertben kutya jár, rebbennek a tyukok, széttört csillag a lábuk, a tolluk elpotyog. Porszál az úton, s nézd csak, egy vadtehén szalad, szeméből rémület leng, hosszukás vérszalag. Farkával bőszen csapkod, eldobne a fejét, a csordán egy tino szúrta ki a szemét. Megáll a postás, nézi, de aztán megy tovább. Újságot nyújt a korhad becsukott kapun át. Van abban épp elég lelked borzongató, rossz hír, gond, háború, nem embernek való. Sár lesz a vérből, gondból, örök a csönd marad, a kaszakapa munka fullasztó nap alatt. A falu végi Krisztus kihalt kereszt halált, példaként fonnyad el, mint megfeszített virág. Határba, aki ballag, határból, aki jön, látja plé vonaglását, s már nem szól, nem köszön. De néha nyers kölyök, ki kószál egymaga, megáll előtte, nézi, benreked a szava. Zúgnak fejében bűnök, félelmek, ős mesék, és mint ki az egészből egyetlen szót sem ért, követ ragad a földről, a szenvedőhöz vágja, s elszalad, elszalad, de hallja hét napig, valaki nagyon jajgat a sárga csöndű nyárban.
Csóri Sándor Falusi délután című versét a szerző előadásában hallották. Csóri Sándor Zámolyon született 1930-ban földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. 42-ben a Népi Írók által létrehívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével pápára került középiskolába. Ott érettségizett. 50-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei népújságnak. 51-ben és 52-ben Budapesten, az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 53-ban figyelt föl költészetére a kritika. Különböző lapoknál dolgozott, majd 58-tól lett szabad foglalkozású író. 20 éven keresztül volt a Ma Film dramaturgia. A 80-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja volt. Csóri Sándort hosszantartó súlyos betegség után 2016-ban érte a halál.
A nap imája.
Jöjjön el a te országod. Jöjjön el a te országod. Jöjjön el közénk a te világod. Az a világ, amelyben nincs többé marakodás, gyűlölet, háború, rettegés és félelem a holnaptól. Egy olyan világ, amelyben testvérként és megértésben élhetnek egymás mellett nemzetek, fajok, családok egyaránt. Jöjjön el a te országod, ahol nem kell többé gyanakodnunk, hátsó gondolatok után nyomoznunk, hanem nyugodtan egymás szemébe nézhetünk, s már csak azért sem keserítjük egymás életét mi, gyermekeid, mert ezzel neked, mindannyiunk atyának végtelen bánatot okozunk. Mi ránk bíztad országod megvalósítását, amikor megteremtettél bennünket. Tőlünk várod, hogy fejezzük be művedet, s úgy rendezzük be életünket a családban, lakóházban, munkahelyen, az országban, nemzetek közt, ahogyan ezt eredetileg elképzelted rólunk. Hogy ne kést emeljünk egymásra, ne begyógyult sebeket szaggassunk föl szüntelen, hanem legalább azt a néhány évtizedet, amelyet itt a földön eltöltünk, békességben és a te gyermekeidhez méltó módon töltsük. Minden lépésünk, mozdulatunk közeledés legyen a te országod felé. Ha gyakran még oly távol is érezzük magunkat tőle. Adj erőt, hogy fölrázzuk a világot, s a világban testvéreinket, hiszen csak a te országodban a megértés, a bizalom, a megbocsátás országában lesz igazi béke mindannyiunk számára.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!